Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltárt énekeljük, a 105. Zsoltár első versét. Adjatok hálát az Istennek. Elfoglalva a 305. dicséret első három versét énekeljük. A 305. dicséret így kezdődik: ámélkodással csodáljuk. Sion ezt mondta: elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma első fejezetéből, az első 8 versből. Tehát Isten igéje Márk evangéliumából szól most hozzánk az első fejezet első versétől a következőképpen. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tebeször ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette. Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulya szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálás szívvel borulunk le előtted, és magasztalunk atyánk ezen az advent második vasárnapján. Mert megtapasztalhatjuk mi is, ha elhagynának minket az emberek, a mi szeretteink, a hozzánk legközelebb állók, te akkor sem hagysz el minket, te akkor sem feledkezel meg a tieidről. És Urunk, olyan hálás ezért a szívünk, és ad, hogy hálás legyen egész életünk. Hiszen tapasztaljuk a mindennapokban is, hogy te nem feledkezel meg rólunk. Elküldted a fiút, Jézust azért, hogy megmentsen minket, hogy kivásároljon az ördög hatalmából, hogy életünk legyen, hogy szabadok legyünk, és úgy tudjuk betölteni a mi küldetésünket, és ad, hogy ez a küldetés, ez az élet róla szólhasson. Magasztalunk, Urunk, azért is, hogy a minden napokban is átéljük a te gondviselésedet, a te szeretetedet, megtapasztaljuk irgalmadat, hogyha mi megfeledkezünk is, te akkor is utánunk jössz, keresel minket, megszólítasz, törődsz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy ahogyan a hó befedi a vidéket és eltünteti mindazt, ami nem szép, úgy a te fiad vére is befedezi az életünket. Ha a mi szívünk is tele van mindenféle szennyeződéssel, de ez a vér megtisztít, és hófehérek lehetünk, olyan fehérek, olyan tiszták, amilyet ruhatisztító nem tud elérni. Köszönjük mindezt neked, és kérünk, hogy szent lelked által adj nekünk most vágyakozást a szívünkbe, hogy mindennél jobban kívánjuk a te igédet, minél jobban vágyjunk arra, hogy átéljük a te jelenlétedet, mert köszönjük, hogy te itt vagy, köszönjük, hogy ma is az igét elkészíted a számunkra, és add, hogy erre figyeljünk, add, hogy jó talaj lehessen a szívünk, hogy befogadjuk, és könyörülj, hogy mindazt, ami akadály lenne, el tudjuk hárítani, hogy ne engedjük, hogy bármi elterelje a lényegről, rólad, Úr Jézus, a figyelmet, hisz advent és karácsony középpontja te vagy, és add, Uram, hogy minden másodlagos legyen, csak egyedül hozzád ragaszkodjunk, hogy utánad vágyakozzunk, és add, hogy mindazt, amit tőled kapunk, szét tudjuk hinteni ebben a világban, tovább tudjuk adni másoknak. Kérünk szent lelkeddel, így tedd élővé, áldássá, hatásossá te szabadat az életünkben. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 154. dicséretünket énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Márk evangéliuma első fejezetének 7. versében. Ezt hirdette keresztelő János, utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, azokat a bátrakat, akik elmertek jönni ebben a havas időben, merték vállalni akár gyalogautóval ezt az utat. És bízunk benne, hogy ha itt vagyunk, akkor átéljük, hogy nem jöttünk hiába, mert az Úr készít nekünk üzenetet, meghallhatjuk és feltölti, átmelegíti a szívünket, hogy nem csak a két gyertya világít és ad meleget meg a kályhák, hanem az ige is meleget ad a szívünkbe, az életünkbe. Ugye a gyertya eleve azt üzeni, hogy adventben egy különleges világosság jött el ebbe a világba, egy olyan fény, amit nem lehet mesterséges hordozókkal elérni, mert ez a fény egyenesen az Istentől jön. Az Isten szívéről száll alá, de ez a fény, és hogyha bejut az életünkbe, mert azért jött el, hogy megvilágítsa a mi életünket, a szíveinket, akkor átéljük Isten szeretetét, akkor átéljük a valódi karácsonyt, mert... És jó, hogyha ez ott van a szívünkben, jó, hogyha az adventi koszorú gyertyái ezt üzenik, hogy Isten világossága jelent meg, jött el a szívünkbe, és ott változást hoz. Ugye van egy olyan mese, ugye Andersen írta, a Hókirálynő meséje, amiben pont ugye arról van szó, hogy egy gonosz manó összetör egy üveget, és annak egy szilánkja belekerül egy fiúnak a szívébe, meg a szemébe, és megváltoztatja az egész életét. Az addigi kedves, jó, aranyos fiú elviselhetetlen és gonosz lesz. Hát Isten azért adja a fiút ebbe a világba, hogy ugyanilyen változás menjen bennünk végbe, csak nem gonosz irányba, hanem jó irányba. Ez a világ sok ilyen szilánkot ad a szívünkben, ami által ott lesznek a gonoszságok, a pimasságok, ott lesznek bennünk, hogy a másiknak rosszat akarunk, ott lesz bennünk, hogy a másikat el akarjuk söpörni az útból, mert csak mi vagyunk a fontosak. De azért küldte az Isten a fiút, hogy ő a szívünkbe kerülve átalakítson minket. És mint az, ami rossz, ami gonosz, ami bosszú, ami harag, ami irítség, ami a másik élete ellen irányul, ami rosszat akar, az eltűnjön. Jézus van nagy életátalakító. Erről beszélnek a gyertyák, és erről beszél Márk evangélista is. Ahogy említettem, advent első vasárnapján, hogy egy olyan bibliai könyvből vesszük az adventi igét, amit olvastunk ennek az évnek a folyamán, és a múlt vasárnap ugye Ézsaiás prófétáról volt szó, mert évelején, az első negyed évben Ézsaiás prófétát olvastuk, a második negyed évben az Új Szövetségből meg Márk evangéliumát olvastuk. És egy kicsit kanyarodjunk vissza, próbáljunk felidézni igéket, eseményeket ebből az evangéliumból, és figyeljünk arra, amit Márk mond. Ugye Márk Jeruzsálemben élt, látta közelről az Úr Jézust, ismerte a tanítványait, tehát mindaz, amit leír és elmond, az hiteles, az első kézből van, olyan, amit ő is megtapasztal, vagy olyanoktól hallja, akik maguk is átélték. És sok-sok biztatást kapunk. Ugye ő elmondja, amikor oda megy egy leprás Jézushoz, mert ott van a szívében, hogy fölismeri, hogy Jézusnak micsoda hatalma van. Itt is János azt mondja, hogy erősebb lesz nálam, utána jön, aki erősebb, ami azt jelenti, hogy olyan problémákat meg tud oldani, amikkel szemben mi tehetetlenek vagyunk. Nem, láttuk Jézust, hogy a halál sem jelentett neki problémát. Kihívta Lázárt a sírból. Feltámasztotta a naini özvegyasszonynak a fiát. És egy leprás szívében ott van, hogy ez a Jézus olyan erős, hogy az ő gyógyíthatatlan betegségét, azt a fertőző betegséget is el tudja távolítani az életéből. Csak azt nem tudta, hogy akarja-e Jézus őt meggyógyítani. Csak oda megy hozzá, hogy Uram, ha akarsz, meg tudsz tisztítani, és mit válaszol Jézus? Akarom. Akarom, tisztulj meg, akarom, gyógyulj meg. És ez ma is érvényes szó, hogy Jézus azt akarja, hogy gyógyuljon, tisztuljon, fölszabaduljon az életünk. És mi kell ehhez, hogy megtapasztaljuk? Hogy hiszem, hogy meg tudja tenni. Vagy ugye, amikor egy apa megy, hogy halálán van a lánya, elindulnak, de föltartóztatják Jézust. Egy asszony megy hozzá, és amíg Jézus azzal van elfoglalva, jönnek a háztól, hogy Jairus, meghalt a leányod, hagyd Jézust, ne fárasz tovább, hát ha meghalt itt már Jézus, se tehet semmit. És akkor mit mond? Ugye leírja Márk, hogy odaszól Jézus ennek az apának. Amikor már el akar tőle menni, hogy ne félj csak, higgy! Ne félj! Ne engedd, hogy a félelem fogva tartson. Ne engedd, hogy a félelem azt súgja, hogy hát ezeken a dolgokon már nem lehet változtatni. Hát, meghalt, meghalt, rendezni kell a temetés, nincs más. És akkor érted, ne félj csak, higgy! Vagyis, hogyha hiszel, akkor tovább jössz vele, és meglátod az Isten hatalmát. És ezt üzeni ebben az adventben is. Márkon keresztül az Úr, hogy ne féljünk. Mindenki maga tudja, mi az, ami félelem a szívére tekeredik, ami meg akarja bénítani, és mondja, ne félj, csak higgy bennem, csak bízd rád magad. És csodát tapasztalsz. És meglátod, hogy az élet diadalmaskodik. A pusztulás, a romlás fölött, hogy az élet Krisztusban legyőzi az ellenállást, a békétlenséget. Igen, csak hidd. Hidd Jézusban, és menj Jézussal tovább, ez a lényeg. Hit azt jelenti, hogy Jézussal együtt. Hit nélkül azt jelenti, hogy Jézus nélkül megyek, magam megyek, de akkor minden marad változatlan, vagy még rosszabb lesz. De ha Jézussal megyek, akkor az élet jelenik meg. Akkor visszafordulhatnak olyan folyamatok, amiről azt gondoltuk, hogy ezeket nem lehet visszafordítani, vagy megváltoztatni. És hány olyan kapcsolat van, hány olyan élethelyzet van, amire azt gondoljuk, hogy ez visszafordíthatatlan. De ha hiszünk, ha hittel borulunk az Úr elé, igenis visszafordíthatók lehetnek. Nagy hatalma van az igaz ember buzgó könyörgésének, mondja Jakab. Tehát egy lehetőséget kapunk, az imádság lehetőségét, a könyörgését, hogy oda vihetjük azt, ami ma még bizonytalan, megoldhatatlan, de vihetjük az Úr elé. És ha hisszük, hogy az imádságban erő van, hogy által Isten munkálkodik, akkor tapasztalhatjuk az ő munkáját. Tehát ilyen dolgokat mond el Márk, és mindjárt az első fejezetben azonnal Jézus Krisztusra mutat, a lényeget mondja el. Azt mondja, az a lényeg, hogy a názáreti Jézus, akinek a neve azt jelenti, a szabadító, eljött ebbe a világba, és mi fölismertük, hogy ő a Krisztus, ő a Messiás, ő az a személy, akit megígért Isten a proféták által. Igen, ő az Isten felkentje. Őrá van szükségünk, őrá van a világnak, és nekem szüksége. És azt mondja erről a Jézusról, hogy ő az Isten fia. Ez az első, az ős keresztjének hitvallása, ez volt az első, amit megfogalmaztak, hogy fölismerték, hogy Jézus a Messiás, és ő az Isten fia. Mit jelent ez, hogy az Isten fia? Azt jelenti, hogy ő nem csupán egy ember, tehát nem egy olyan személy, mint bárki itt a Földön, hogy megszületik, és amikor halad az életben, akkor majd egyre nagyobb lesz, híresebb lesz, egyre nagyobb befolyással rendelkezik, emberek elismerik, és esetleg lesz belőlük egy vezető, vagy lesz belőlük egy tiszteletben álló személy, vagy egy híresség. Azt mondja, nem. Ő az Isten fia. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jézus, mielőtt eljött erre a földre, megszületett testben, ő már létezett. Az ő élete nem itt kezdődik. Még csak nem is Mária méhében, ott csak a testi formája kezdődik. Az a test, az az edény, amiben az ő isteni lénye megérkezik. De mint Isten, mint az ő lénye, az létezett, mielőtt eljött ebbe a világba. Tehát ezt mondja el Márk evangélista, erről tesz bizonyságot, hogy Jézus az Isten fia. Az Istentől jött, és hogyha ezt látjuk, akkor ebbe belerendül a szívünk, hogy valaki egy másik világból eljött ide hozzánk, eljött értünk, az Atya világából. Nem volt neki kötelező, hanem ő állt oda, hogy az Atya elé, hogy Atyám, elmegyek, ugye, kimegy el nekünk a követségünkben. Van egy ilyen ige, ugye, és akkor a fiú szól, hogy itt vagyok, küldj el engem, én elmegyek, Atyám. Mert ott az ember, aki nem maradt meg a veled való hűségben, aki hátat fordított neked, és ezáltal kiszolgáltatta magát a sátánnak, a gonosznak, és az irányítja az életét, nem tud magán segíteni, akkor sem, hogyha azt hiszi, hogy igen, és én elmegyek és segítek rajta, megmentem az embert a te számodra, megmentem, és jóra fordítom az életüket. Tehát Jézus tudatosan jött el a mennyei atyától ebbe a földi világba, azért, mert számára fontos a mi életünk, azért, mert értéket lát bennünk. Ez olyan csodálatos, hogy érték, és ez melegítse meg a szívünket, hogy érték Jézusnak. Az ember olyan érték, hogy a saját életét kész volt odaadni érte. Érték még az is, az az ember is, akit a kortársai nem tartanak értéknek. Ugye, mint ahogy láttuk a leprásokat, a nyomorultakat, a paráznákat, tehát a elromlott életű embereket nem tartották értékesnek. Vagy azt, akinek valamilyen testi fogyatéka volt, nem tartották értéknek. Ez milyen csodálatos, hogy Istennek érték, Istennek ajándék, még az ilyen ember is. És Jézus az életét adta érte, vagy a mai világunkban. Hát látjuk, mennyire érték, amikor megtámadnak, lelőnek, fogságba visznek, megkínoznak. Ugye olyan fegyvertelen embereket, civil lakosságot, vagy ma a 21. században olyat hallunk, ugye, hogy elevenen sütőbe raknak csecsemőt. Döbbenet. Ugye, mert a Hamas ezt csinálta. Ez döbbenet. Az embernek nem érték a másik ember. Sokszor még a sajátunk sem. Mert amikor olyan dolgokat veszünk a kezünkbe, amivel pusztítjuk az életünket, akkor azt mondjuk meg, hogy nem érték. Akkor azt mondjuk ki, hogy nem érték a saját életem. És hogyha ezt így végig gondoljuk, akkor bele kell, hogy rendüljünk abban, hogy Jézusnak viszont érték az életünk. Önmagát adja értünk. Tehát ezt jelenti, hogy ő az Isten fia, és ennek az Isten fiának, az evangéliumának a kezdete, tehát ez az örömhír, ugye az evangélium örömhír, jó hír, hát ez a jó hír, testvérem, ez az örömhír, hogy valaki szeret minket, valakinek fontos az életünk, és ez a valaki Jézus. És adventnek is erről kell szólnia. Advent forgatagában is, ez kell, hogy eszünkbe jusson. Mi vagyunk az értékek. Ugye sok minden eltereli erről a figyelmünket, mert ma egy pénzközpontú világban vagyunk, a pénz a fontos, és az ünnepek is, vagy az ünnep felé vezető időszak is arról szól, hogy minél több pénzhez jussanak emberek. Ugye mindenki árul mindent, mennek a vásárok, de azért jusson eszünkbe, hogy nem ez a lényeg. És különösen karácsony nem arról szól, hogy minél több dolgot eladunk vagy megveszünk, hanem arról szól, hogy Isten ide adta nekünk a fiát. Így ez az örömhír. És amikor mindezt leírja Márk, akkor eszébe jut neki, így olvassuk, hogy megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, vagy a prófétáknál, tehát eszébe jut neki, hogy mindaz, ami Jézus életében megvalósult, az már meg volt írva az Ószövetségben. Tehát amikor elmondja, hogy ez a messiás kicsoda, milyen az ő élete, vagy a messiáshoz vezető út hogyan alakult, akkor ő Ézsaiás proféta könyvét veszi elő, tehát a Bibliához fordul. Igen, ha meg akarjuk érteni egyrészt Istent, Istennek a dolgait és tervét, és meg akarjuk érteni az életünket, ennek a világnak az eseményeit, akkor számunkra is az a megoldás, hogy forduljunk oda az Isten igéjéhez. Forduljunk oda a Bibliához. Vegyük a kezünkbe, és kezdjük el olvasni, keressük, mert feleleteket kapunk benne. Ugye nem értjük, hogy mi történik a világban, ha nem olvassuk a Bibliát. Elcsodálkozunk, miket hallunk a hírekben, megbotránkozunk, megyünk tovább, vagy esetleg már közömbösek vagyunk, mert annyi negatívumot hallottunk, de igazán nem értjük, miről van szó. Aztán jönnek a különféle okosságok, ugye, amit a világ áraszt, De a lényeget nem tudjuk, mi miért történik. De hogyha oda fordulunk a Szentíráshoz, akkor megláthatjuk az igazi mozgató rugókat, és megláthatjuk azt, hogy nem véletlen történnek a dolgok, hanem Isten kezében, Isten irányítás alatt vannak akkor is, hogyha a gonosz sok esetben erőteljesen dolgozik, mert sajnos az ember nem Isten munkáját akarja, nem ő hívja segítségül, és így nyert ügye van a gonosznak, de Jézus győzött a gonosz fölött. És aki hitben van, aki kereszténynek mondja magát, aki Krisztus követőnek tartja magát, annak ezt látni kell, hogy Krisztus a győztes, hívmehetek vele. Ézsaiás proféta elmondta azt, hogy mielőtt a messiás megérkezik, előtte egy Istennek egy hírnöke, egy követe fogja az embereket fölkészíteni. Tehát meg fog jelenni valaki, aki majd fölrázza az embereket, vagy legalábbis megpróbálja, és rámutat arra, hogy eljött az az idő, amit vártok, és Isten most cselekszik. Isten órája most elindult, de erre oda kell figyelni. Miért is volt fontos, hogy elküldöm követemet, aki elkészíti a utadat, kiáltó szava hangzik a pusztában? Hát azért, mert keresztelő János előtt volt egy 400 éves profétai csönd. Tehát ez azt jelentette, hogy már az utolsó bibliai proféta óta eltelt Izraelben 400 év. És Isten nem adott újabb profétát. Nem szólt újra a néphez. És ez nagyon keserű időszak volt. Persze voltak, akik örültek, hogy na, Isten befejezte, nem szól, legalább nem szól bele az életünkbe, ugye? Ma is sokan úgy vannak. Hát, az a jó nem szól. Nem szól bele. Nem kell odafigyelni rá. Nem kell neki engedelmeskedni. De voltak olyanok, akiknek ez fáj. Akik várták azt, hogy Isten újra szóljon. Hogy küldjön már valakit, aki majd utat mutat nekünk, elmondja Isten akaratát. Igen, voltak ilyen csoportok Izraelben abban az időben, és imádságban várták azt, hogy színre lépjen az, aki Istentől jött. És aki majd oda irányítja a figyelmünket a messiásra, másrészt tudták azt, hogyha eljön az Úr követe, ha hangzik a kiáltónak a szava, akkor az azt jelenti, hogy már a messiás is itt van. Hogy közel van a messiás. Hogy vannak jelek, amik azt mutatják, hogy itt van már az ajtó előtt, és zörget. És ma is vannak jelek, amik mutatják, hogy igen, közel van ő az ajtó előtt. Csak észrevesszük-e. Észreveszünk, hogy az Úr közel van az életünkhöz, és közel van az ő visszajövetelének időpontja is. Észreveszünk-e? És örömet jelent ez a számunkra. Ugye advent, eljövetel, és az azt jelenti, hogy akkor várom is azt, aki eljön, és tényleg várom. És örömmel várom. És őrá koncentrálok. Tehát csodálatos... Csodálatos, ahogy írja, hogy ugye Ézsaiásnál ezt fölismeri, és ugye a kiáltó szava hangzik a pusztában, és ez a kiáltó, ez keresztelő János. Ugye egyszer csak megjelenik a pusztában, és elkezd szólni, hirdeti az Isten igéjét, szinte bele kiált a pusztaságba. Lehet, hogy először nincs is nagyon ott senki. Csak elkezdi mondani, mert mondania kell, mert az Isten ezt rábízta, mert égő tűzként, csontjaival rekesztett tűzként van jelen benne az ige, és nem tudja magába tartani, ugye, ahogy más proféta is elmondja, csontjaiba van rekesztve, nem tarthatom magamba, ezt el kell mondani, és mondja, és egyszer csak lesznek emberek, akikhez eljut, és meghallják. És azért tud a kiáltó szólni, Azért tud János hirdetni igét, mert előtt az Úr megszólította őt. Mert Isten szólt hozzá. Ugye Lukács írja le, hogy szólt az Úr Jánoshoz a pusztában. Már kicsit tömörebb. De Lukács oda tesz, hogy az Úr szólt Jánoshoz a pusztában. És ő ezt a szót hallotta, és ezért tudott ő is kimenni, követ lenni, kiáltani az embereknek. Tehát advent egyik üzenete, hogy Isten kiárt, az Isten szolgája kiárt, és mondja az üzenetet számunkra. Másrészt ebben benne van az is, testvéreim, hogy Isten azt szeretné, hogyha ebben az adventben, meg majd utána is, mi is ilyen kiáltó szavak lennénk. Hogy aki meghallja az Isten üzenetét, az maga is legyen ilyen kiáltó. Kiáltsuk bele az emberi pusztaságba, az emberi életekbe, a környezetünkbe Isten üzenetét. Tehát az egyik, hogy Isten szól, és én ezt halljam meg, a másik része ennek az üzenetnek, hogyha meghallottam, én magam is legyek ilyen kiáltó szó, hogy szenteljem oda magam, hogy itt vagyok, Uram, és használd az életem. Szeretnék ilyen szócsöved lenni, olyan ember, akin keresztül hangzik a te üzeneted, szeretnék a te követed lenni. Ugye követ, angelos. Szeretnék a te angelosod, a te angyalod lenni ebben a világban, aki a te üzenetedet továbbadja. És keresztelő János ilyen követ továbbadja az Úr üzenetét, és azt látjuk, hogy kiment hozzá Júdea egész vidéke, és jeruzsálemiek is mind. Hány fantasztikus, hogy azt látjuk, hogy Jánosnak a szavára sok ember megmozdul, és kimennek hozzá, hogy hallgassák az üzenetet. És bennem az van, hogy ezek az emberek azért tudnak kimenni, mert vágyakoznak az Isten szavára. Tehát amikor meghallják, hogy itt egy próféta, aki az Isten igéjét közvetíti, hirdeti, akkor azok az emberek maguktól mentek és megkeresték, mert akarták hallani az Isten szavát. Ezeket nem kihajtották, hogy most ki kell menni emberek, hanem úgy elterjedt, hogy figyelj, te van egy próféta, vagy egy prófétának látszó személy a júdeai sivatagba. Lehet, hogy ő a messiás, vagy egy Istentől küldött ember. Tényleg lenne újra próféta 400 év után, én úgy akarnám hallani, hogy mit mond nekem Isten. És akkor elindultak. Mert ott volt a vágy, a szomja az Isten igéje után. És de jó, amikor ott van a mi szívünkben is ez a vágy, ez a szomja, és azt mondom, nem érdekel, milyen idő van, mi történik, én az igét akarom hallani, az Isten szavára vagyok szomjas. És de jó, hogy itt vagyunk, és azért vagyunk itt, mert szomjas a szívünk, mert vágyakozunk, és azt tud igazán várakozni, akinek a szívében ott a vágyakozás. Az Isten igény, az Istennel való találkozásra, mert testvéreim, advent és karácsony is erről szól. A vágyakozó ember találkozik az Isten fiával, és ebből a találkozásból születik valami új életváltozás, minőségváltozás. Hirdeti az égét. Konkrétan hirdeti, hogy térjenek meg a bűnök bocsánatára. Hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Mit is jelent ez? Ugye a megtérésnek a szava jelenti a gondolkodás és az életforma, az életmód megváltozását. De a megtérés azt jelenti, hogy valami innentől megváltozik az életemben. Meghallom az Isten szavát, és utána kialakul egy változás, egy fordulás, hogy most már oda fordulok Isten felé, most már figyelek rá, most már kész vagyok neki engedelmeskedni. Tehát a gondolkodás megváltozása az fontos, és ezt a gondolkodás változást az Isten szava viszi végbe. Hogy megy ez, hogy folyik ez le? Próbáljuk felidézni a tékozló fiúnak az életét. Ott nagyszerűen lehet látni. A tékozló fiú első gondolata, hogy nem jó otthon. Nem jó otthon. Nem jó az apám házába. Nem jó vele lenni. Sokkal jobb idegenben. És elmegy idegenbe. Ugye az ember azt mondja, nem jó az Istennel. Nem kell az Isten? Akkor ne soha minél távolabb leszek tőle. Minél távolabb az Isten. A következő gondolat, amikor már kezd változni a gondolkodása, amikor ott a disznók vájójánál azt mondja, hogy itt éhen halok. Amire azt gondoltam, hogy nagyszerű, amikor azt gondoltam, hogy Istentől, az atyától távol fogok élni, és rádöbben, hogy hát ez igazán nem jó, mert ebbe belehalok. Még az ember rádöbben, hogy a maga életútja nem jó. Ha nem jó, hogy Isten nélkül megyek és haladok. Na ez egy nagy változás. Itt kezdődik az igazi megváltozás, hogy nem jó, távol az atyától, Istennel. Az atyával jó igazán az élet. És a harmadik változás, amikor fölismeri, hogy az atyával jó, otthon jó lenni, és azt mondja, haza megyek. Ez a döntő változás. Amikor eljut oda, hogy haza is kell menni, és fogja magát, és hazamegy, és többé már nem akar elmenni. Adja az Úr, hogy ilyen változás menjen végbe a gondolkodásunkba, és hozzon változást így az életgyakorlatunkba, hogy igen, haza akarok menni, még jobban meg akarom ismerni Isten, meg akarom ismerni azt, amit ő tett, értem, Jézus Krisztus által. Aztán olvasunk, igen, és olvassuk, hogy ugye hirdeti nekik a bűnök bocsánatát, és ők pedig megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Ugye, tehát így változott meg a gondolkodásuk, hogy rájöttek arra, hogy nekik Isten kegyelmére van szükségük, mert egyébként távol vannak tőle. Nyomorult, elveszett bűnösök, ugye megvallották bűneiket. Tehát nem csak kimentek és hallgatták Jánost, aztán hazamentek, hanem azt mondták, hogy meg kell vallani. És minden rendben az életünkben, Isten szemszögéből. Tehát ne értsük félre, ezek az emberek nem gengszterek voltak, meg terroristák, hanem ezek a társadalom szerint rendezett életű emberek. De amikor hallják Jánost, akkor meglátják, meghallják azt, hogy Isten mércéjével nincs rendben az életem, és ezért odaborulnak, bocsánatot kérnek, majd megkeresztelkednek, bemerítkeznek a Jordánban. Ez azt jelenti, hogy a régi életünknek meghalunk, elfordulunk tőle, újat kezdünk Jézussal, és szövetségre lépünk vele. Neki szentelem az életemet, hogy most már ő lesz a legfontosabb. Alárendelem magam Jézusnak. Tehát ez a megkeresztelkedés azt jelenti, hogy alárendelem magam Jézusnak. Most már övé, az ő irányítása alatt van az életem. És látjuk még azt, hogy János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, stb. Tehát az egész élete az üzenetnek volt alárendelve. Az egész élete, magatartása, étkezése, öltözködése összhangba volt az üzenetével. És tulajdonképpen ez egy fontos üzenet ma is, hogy a hívőknek, az egész életüknek összhangba kell kerülni az evangéliummal, Jézussal, azzal, amiről bizonságot teszünk, mert akkor leszünk hitelesek. És adja az Úr, hogy ilyen összhang legyen az életünkben. És aztán János elmondja nekik, hogy utánam jön az, aki erősebb nálam. De tehát János nem magát tette a középpontba, hanem rámutatott arra, aki utána jön, vagyis Jézus, azt ő az erősebb. Én csak vízzel keresztelek, én sok mindent nem tudok megoldani az életetekben, de Jézus igen, ő tűzzel és szent lélekkel keresztel, de a tűz azt mondta, hogy nincs akadály, kiégeti a gonoszt, megoldja a problémát, a szent lélekkel meg átveszi az uralmat az életünk fölött. És ezt üzeni nekünk, hogy Jézus úgy jött el, hogy ő az erősebb, hogy figyeljünk ő rá. Mi az emberi megoldásokban bízunk, vagy hogyha az emberi megoldásokban bíztunk, és azok kudarcot vallottak, ne keseredjünk el, mert Jézus erősebb. Jézus tud megoldást adni, tud győzelembe részesíteni. És az ő szent lelkével akarja betölteni a szívünket, az életünket, hogy így napi kapcsolatban lehessünk az Atyával. És így ebben vigyen előre, segítsen az Úr, és adja, hogy ez az egész advent, karácsony, ilyen üzenet legyen, hogy mi is tudjunk kiáltani a világban, rámutatni Jézusra, hogy emberek, ez nem évenként ismétlődő történet, nem egy mese, egy mitosz, amire emlékezünk, hanem valóság, hogy Jézus az Isten fia itt van, és elérhető, és lehet rá számítani. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél értem és értünk ebbe a világban, hogy az életünket úgy látod, hogy érték és kincs, olyan nagy érték, hogy saját életedet tetted le, értem és értünk ott a kereszten. Véredet ontattad azért, hogy mi megtisztuljunk és újjá legyünk. És ezt nagyon köszönjük neked, és add, hogy ebbe belerendüljön az életünk. Uram, sokszor saját életünket nem becsüljük, nem tartjuk értéknek, ettől is szabadíts föl minket, és add, hogy meglássuk, micsoda ajándék, és legyünk hálásak azért, hogy élhetünk ezen a földön. És külön köszönjük, Uram, hogy megadod, meg is megadtad, hogy eljuthatunk a kereszthez, hogy hallhatunk rólad, és olyan jó, hogy most is hallhattunk rólad, hogy szól az ige, és kezünkbe lehet a Szentírás. Ad Uram, hogy éljünk vele, hogy olvassuk, és a kérdéseinkre benne keressük a választ. Annyi mindent látunk ebben a világban, és azt látjuk, egyre jobban összekuszálódnak a szálak, és nem értjük, miért és hogyan alakul. És add Uram, hogy az ige gyújtson világosságot a szívünkbe és a gondolkodásunkba. Akkor nem a félelem fog uralkodni rajtunk, hanem a reménység tölt be minket, hogy Te kezedben tartod az eseményeket, és Te vagy a győztes, és nem a gonosz és a rossz. Áldunk és magasztalunk ezért, és kérünk, hogy formálj minket, hogy kiáltó szavak lehessünk, hogy tovább adjuk a magunk helyén azt, amit tőled kaptunk, hogy tudjunk rád mutatni, merjük elmondani, hogy Te vagy az erősebb, Te tudsz megoldást adni azoknak, akik még szenvednek, sok-sok gonddal, bajjal, betegséggel, nyomorúsággal, megkötözöttséggel, segíts, hogy hozzánk kiáltsanak. Könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged, hogy átéljék a vonzást, a vágyakozást utánad, Uram, és az, hogy mi is minél jobban vágyakozzunk utánad. Kérünk így, Uram, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, kezedbe tesszük a családokat, a szenvedélybetegeket, hogy ismerjék föl, hogy nálad van a szabadítás. És könyörgünk, Uram, Izraelért, de könyörgünk minden népért, hogy megismerjék még a kegyelem időszakát, fölismerjék, hogy Te vagy a megmentő, Te általad juthatunk békességre és életre. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és azért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön hétközi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben, majd vasárnap ismét itt a templomban 10:30-tól. Adakozás is történt, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 50 euró adományozott. És megköszönöm mindazoknak, akik készítettek csomagokat gyerekek számára ebben a nyilasmisi programban. Ma délután fogjuk majd elszállítani ezeket a csomagokat. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 305. dicséret 4. versét, mi azért vígan dicsérünk.